Palóci Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége, témánk a magyar gazdaság kilátásai, gazdasági növekedés, és a beszélgetésünk első felében, amikor a járulékcsökkentésről szó volt, az adóéket emlegetve, szó volt már nemzetközi összehasonlításról. A versenyképességünket tekintve látható érdemi előrelépés, például a járulékcsökkentés, vagy az adóék csökkenése miatt?
Biztos, hogy van ilyen, de ez ma még nem mérhető, ahogy mondtam. A versenyképesség mérésére nagyon sokféle eszköz van. Van egy olyan mutató is, ami az egységnyi bérköltséget veszi a versenyképesség, az export versenyképesség fontos elemének, ami azt jelenti, hogy a termelékenység és a bérek mennyire vannak összhangban. Tehát, hogyha emelkedik a egy termékegységre jutó bérköltség, drágában tudok egy termékegységet előállítani, akkor nyilván kevésbé leszek versenyképes. Ezt már lehet mérni, és ebben ugye itt megint keveredik két tényező, tehát ugyanakkor viszont a bérek emelkedtek, tehát nem történt változás ebben, sőt még, ha jól tudom, enyhe romlás is, de ez rövidtávú dolog, mert a minimálbér emelése az egy egyszeri lépés, illetve majd kétszeri lesz, mert jövőre is lesz, de ez az adó csökkentés viszont tartósan fogja javítani a versenyképességet. Tehát ez az, ami rövid távon mérhető. Az egyéb versenyképességi mutatók, amelyekből szintén többféle van, a Világbank is készíti, illetve a svájci World Economic Forum, annak mi vagyunk a partnere, ott évente van ilyen felmérés, ez egy nagyon részletes kikérdezés, majdnem egy órás kérdőív, tehát ezért elég nehéz interjúpartnereket, illetve kérdőív kitöltő partnereket találni, de ez egy nagyon részletes kérdőív, és ebből például tavasszal is az derült ki, hogy miközben a reálgazdasági mutatóink kifejezetten jók és javulóak, tehát mondjuk ami a növekedést illeti, az államháztartás helyzetét, a monetáris politikai mutatókat, amelyek tényadatokkal támaszthatók alá, ezek viszonylag jók, és ezt mi is látjuk. A szubjektív elemek azok általában nagyon rosszak. De nem csak a World Economic Forum, hanem mondjuk idézhetném a Német Kamarának, a Német Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a Német Kamarának a több országban végzett felmérését, amiből kiderül, hogy Magyarország, ami a szubjektív vállalkozói megítéléseket illeti, a legvégén van a rangsornak, vagy a leghátsó helyek egyikét foglalja el, olyan országok után néha, mint Montenegró, vagy valamelyik más balkáni ország, ami rendkívül rossz, és például ebben a World Economic Forum felmérésben, vagy akár, ahogy mondom, a német felmérésben, a tulajdonjogok védelme például, vagy a gazdaságpolitika kiszámíthatósága, ez olyan hátul áll, hogy például a World Economic Forumban 130-valahány ország közül a 120-valahanyadikok voltunk, most pontosan nem tudom, tehát tényleg a legrosszabbak egyike. Ez tényleg egy szubjektív mutató, és bennünket többen is támadtak, hogy nem a szubjektív mutatókra kell fókuszálni, hanem a kemény tényadatokra. Én azt mondom, hogy ez nem így van, mert ez jelzi azt, hogy a vállalkozó mit gondol az ő vállalkozói környezetéről, és ez határozza meg, nyilván a kamat is, meg egyéb, meg hogy van-e piaca, vagy van-e valami olyan innovációja, amit fel tud használni, de az, hogy végül is lép-e, és például, amire nem egyszer van, például Magyarországon fog elépni, vagy aki megtehet inkább Szlovákiában alapítvállalatot, erre is nagyon sok példa van, mert nem látja a vállalkozói környezetének a pozitív irányát.
Kicsit sarkítva azt lehet mondani, hogy mondjuk a Fitch felminősítés ebből a szempontból kevésbé fontos, mint mondjuk az itt lévő külföldi befektetőknek az érzései, a hangulata. Mondom, kicsit sarkított, és nyilván nem függ szorosan össze a két dolog, de ezt lehet mondani?
Én azt gondolom, hogy inkább ezek egymás mellett. Tehát azt, hogy melyik a fontosabb, melyik nem, azt nem tudom, mert a mindenféle felminősítés az borzasztó fontos az államadósság finanszírozása szempontjából, és az az egész gazdaságot befolyásolja, és az egy rendkívül fontos dolog. Tehát, hogyha ott sikerül 1-2% lenyesni a kamatfizetésekből csak azért, mert nem olyan borzasztó magas kamatot kell fizetni, mint eddig, hanem olyat, mint az országok nagy része, nem olyat, mint Németország akkor sem, hanem olyat, mint olyat se, de mondjuk olyat, mint Szlovákia, vagy néhány más, akár nyugati ország is, vagy Ausztria, már azzal nagyon jól járunk, és ez egy nagyon fontos jelzés. Egyébként annyiból nyilván összefügg, és akkor mégiscsak igazat adok, hogy a minősítő cégekkel szemben évek óta merült föl az a kritika, hogy nem igazságosak Magyarországgal szemben, és tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy milyen mutatókkal rendelkező országok vannak előttünk, AA vagy akár B pozitív ebben a rangsorban, akkor azt gondoljuk, hogy valóban, ha csak az államháztartás pozíciót, vagy a bankrendszer, stb. Nézünk, akkor Magyarország már évek óta nem ott kellett volna, hogy legyen, ahol volt. És bizony, mindig az értékelésben, tehát a szöveges értékelésben, ha volt ilyen, akkor kiemelték, hogy a kilátások nem elég bizonyosak. Tehát valahogy ezt a növekedési bizonytalanságot, ezt a vállalkozói gyengeséget mindig valahogy figyelembe vették.
Visszatérve a versenyképességünkre, úgy azt mondta, hogy nyilvánvalóan ez a bizalom ez egy fontos tényező, talán igen, a legfontosabb tényező. Igen. Egyébként a többi tényezőben, ami mondjuk talán mérhető vagy exaktabb, mint mondjuk a bizalom, vagy jobban megfogható, ott hogy állunk?
Tehát nem a tényadatokra gondol, hanem hogy mit gondolnak a vállalkozók mondjuk az infrastruktúráról?
Igen, 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 igen.
A többség általában átlagos, tehát ott hát, tudjuk jó, hogy Magyarországon az infrastruktúra fejlett, az oktatással kapcsolatban sem annyira negatívak, mint ahogy úgy általában szoktuk gondolni, és az egészségügynek a mutatója is viszonylag jó, bár ez azzal is összefügg, hogy nálunk nincsen malária, meg olyan fertőző betegségek, amelyek számos fejlődő országot sújtanak, akik szintén benne vannak ebben a mutatóban. De ahogy mondtam, általában az infrastruktúrával szemben nagyjából elégedettek. Mondjuk, ami szintén egy szubjektív mutató, lehet mérni is persze, hány kilométer, meg hány kilométer csővezeték, vagy vonalhálózat, vagy autópálya, de ezzel a szubjektív értelemben is általában elégedettek.
A munkaerőpiac az mennyire fontos ebből a szempontból? Ugye ez egy visszatérő témánk szintén itt az arénában és a gazdasági műsorainkban, ahogy ezt pontosan tudjuk, hogy munkaerőhiány van bizonyos ágazatokban és bizonyos területeken. Ez mennyire fontos versenyképességi tényező?
Minden ágazatban munkaerőhiány van. Lényegében nem lehet olyat felsorolni, ahol valamilyen szakképzettségű ember ne hiányozna. Én is tudom, hogy mindenki más is elmondta, hiszen én szoktam hallgatni is a műsort. Ez a következő éveknek a legsúlyosabb korlátja, ami a beruházásokat illeti, bár ugye azt is lehet gondolni, hogy a magyar gazdaság termelékenysége viszonylag alacsony, és különösen annak a szektornak, amiről fél órával ezelőtt beszéltünk, ez a kis és főként középvállalkozói szektornak, aminek a megerősödése borzasztó fontos lenne. Itt ugye technológiai fejlesztéssel lehetne kiváltani munkaerőt. Tehát egyfelől egy nagyon súlyos korlát, ugye buszsofőrt nem lehet, bár előbb-utóbb jönnek az önvezető autók, de az még soká lesz. Nagyon sok helyen nem lehet kiváltani, a szolgáltatásokban nem lehet kiváltani a munkaerőt, vagy sokkal nehezebb kiváltani, de a feldolgozóipar egy jelentős részében technológiai fejlesztéssel nagyon jelentős munkaerő megtakarítást lehetne elérni. Ehhez kell lennének a beruházások. Na, de a beruházások nem nagyon vannak, tehát ez egy ilyen ördögi kör, ami egy nagyon magas munkaerő igényt tart fenn. Amennyiben ez oldódna valamennyire, akkor azért ki lehetne jönni a meglévő munkaerőből is, de azt mondom, hogy még akkor is szűkös lenne az a kör, ami hadrafogható, és bizonyos szakmákban pedig még erőteljesebb ez a hiány, például informatikusból óriási a hiány, pedig ebből biztos, hogy hosszú éveken keresztül még óriási igény lesz. Bizonyos műszaki területeken óriási hiány, és ugye ami az építőipar például építőipart illeti, ott az a bizonyos beruházási ingadozás, amiről szintén beszéltünk már, ez egy borzasztó megterhelő helyzet volt. Egyszer 20-25%-os növekedés volt az ágazatban, a következő évben pedig ugyanekkor a csökkenés. Mit csinál az a rengeteg cég, akinek ott áll a gépe, az emberei, ilyen körülmények között. Tehát ez a nagy ingadozás például megterheli ezeket a cégeket is, és bizony sok ember elment. Tehát most nagyon nehéz építőiparban is embert találni, mert még az a néhány is, aki itt maradt volna, akkor, amikor ez az apály volt, akkor ezek elmentek külföldre. Mondjuk még ez az a réteg, akit a legkönnyebb visszahozni, mert azok nagyon nagy része nem állandó munkára, csak inkább projektekre ment ki egy-egy építkezésre, de van, aki már rendszeresen így dolgozik. Tehát azt gondolom, hogy a munkaerő helyzet az azért továbbra is nagyon kiélezett lesz, ezért kellene erre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, és tulajdonképpen, hogyha a bérek így fognak emelkedni, akkor talán az elvándorlás megállítható, de az emberek hazahozása az még nagyon messze van.
Mit gondol ezt az ördögi kört, mi törheti meg? Most arra gondolok, hogy a KKV-knál a technológiai fejlesztés ugye kiválthat munkaerőt, pótolhat hiányzó munkaerőt, vagy esetleg szabadíthat fel munkaerőt. Ezt a piac fogja kikényszeríteni, tehát előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a technológiai fejlesztés, és akkor indulnak a beruházások is, vagy mondjuk ezt valami módon szabályozással lehet segíteni, forrással, támogatással. Hogy fog ez az ördögi kör megszakadni ön szerint?
Hát forrás támogatás az, ahogy mondtam, van. Tehát azok a KKV-k, akik elég ügyesek, meg azért még egy... Hát szóval tudjuk, hogy ez a forrás elosztás azért, hát ennyi szóval is úgy szokták mondani, irányított. Tehát nem akárki juthat hozzá, de azért nagyon széles kört érint, különösen a kisvállalkozások körében, és vannak normatív támogatások, amelyek mindenkinek járnak, tehát nem kell hozzá jobban lenni a helyi pártitkárral. Ilyen támogatások lényegében vannak, de ezek áttörést nem tudnak önmagukban okozni. Az egy kérdés, hogy ez a minimálbér emelés, ami itt történt, idén, és jövőre is fog történni, az néhány éven belül milyen következményekkel jár. Mert azért, ahogy nézzük, a termelékenység, ahogy nő a vállalat mérete, egyre jobb. Ugye a multiké a legmagasabb, kiugró, tehát hogyha egy statisztikát csinálunk, vagy ábrát lelóg a papírról, meg kell miatt a változtatni a nagyságrendeket. A mikroknál a legkisebb. Tehát, hogyha az a vállalati kör, amelyik nem bírja ezt a bérszintet, mert gyakorlatilag részben adóelkerülésből, részben minimálbéren történő foglalkoztatásból élt, kiesik elő a palettáról, ami tudom, hogy nem jól hangzik, meg nagyon fájdalmas dolog is, hiszen a mikrovállalatok ugye elég fontos elemei minden gazdaságnak, de hogyha ez a nagyon alacsony termelékenységű, alacsony hatékonyságú réteg kiesik, és elvándorol olyan helyekre, ahol magasabb termelékenységet tud elérni, akkor az önmagában tud talán valamennyire pozitívan hatni akár a termelékenységre és a versenyképességre is. Versenyképességre.
Ez belátható közönségben van az idő ön szerint?
Hát az a kérdés, mit látunk be? Néhány
egy, éven, három, öt év tehát.
Hát egy biztos nem, három, öt talán igen.
Beszéltünk már, ugye érintettük már a Fitch felminősítés, és azt mondta, hogy nyilván ez nagyon fontos az államadóság finanszírozása szempontjából. Egy picit erre térünk vissza, hiszen amikor a járulékcsökkentésről szó volt, akkor én kérdeztem önt arról, hogy vajon van-e még az államnak mozgástere, tehát lehet-e még tartalék arra, hogy mondjuk 19-ben folytatódjon ez a járulékcsökkentés. Hogy látja most az államháztartásnak a nagy rendszereit? Ugye ez szintén egy visszatérő téma, hogy át kellene alakítani, egészen másként kell az újraosztást szabályozni, hogy legyen mozgástér például járulékcsökkentésre. Itt mennyire haladunk gyorsan, mennyire haladunk jól?
Én nem tudom, hogy olyan borzasztóan át kell elalakítani az összes nagy rendszert. Az államháztartásoknak van egy bizonyos stabil rendszerük, stabil szerkezetük, és a magyar bizonyos eltérésekkel van, ahol többet, van, amire kevesebbet költünk, van, amire többet, de azért nagyjából azért igazodik ezekhez, tehát azért nem kellene fenekestül felfordítani ezt a rendszert. Ugye már szinte szégyellem kimondani azt a közhelyt, hogy igen, egészségügyre, oktatásba többet kellene fordítani. Elsősorban alapfokú oktatásra, mert ott dől el minden. Aki ott nem tanul meg rendesen írni, olvasni, abból ott már eldől, hogy nem, még szakmát sem biztos, hogy fog tudni szerezni, vagy legalábbis nem olyan színvonalon fogja tudni művelni, ahogy azt a piac elvárja. A mozgástér ebben a pillanatban megvan, és én azt gondolom, hogy idén is meg lesz. Ugye azért ne felejtsük el, hogy tavaly úgy jött ki a, hát most írtam, azt hiszem 2% körüli államháztartási hiány, itt a papír előttem meg tudnám nézni, de nagyon kedvező államháztartási hiány, hogy a kormány november-decemberben elköltött 800 milliárd forintot egyedi kormánydöntések alapján. Leültek a kormánytagok, és 800 milliárdot elköltöttek. Sportra, egyházakra, ment valami az egészségügy béremelésekre is, és a többi, és a többi. Na most, hogyha ebből egy ilyen koncepcionális stratégia lenne, amit meghatározná, hogy hol, ha van többlet pénz, hova kell költeni, azt én értem, hogy mondjuk béremelése nehéz, mert ha egy évben van pénz, nem biztos, hogy a jövő évben is lesz pénz, de a bért azt jövő évre is ki kell fizetni, és nem lehet azt mondani, hogy bocs, tavaly volt, de idén nincsen. De azért egy nagyon óvatos, de egyértelmű, a jövőbeni célokat kijelölő, hova akarunk eljutni, politika ehhez kellene, és Magyarországon ebben a pillanatban ilyen nincsen. Adhok döntések vannak, aki a tűzhöz közelebb van, az 10 milliárd kapott, kap, a másik az csak 2-t, vagy 1-et sem. Azok a városok, amelyek jó pozícióban vannak, azok több száz, vagy több 10 milliárd forintot kapnak, a többiek kevesebbet. Tehát ez minden ilyen adhok módon zajlik. Ezt én értem, hogy célzott ez a dolog, tehát hogy kinek kit kell megnyerni, és kit nem kell megnyerni, vagy kit lehet már úgyse megnyerni, ki az, akit büntetni kell, stb. De ilyen alapokon megy el, ami nem igazán jó. De én ezen kívül, én a nyugdíjkasszában sem látok, ott hosszú távon nyilván vannak problémák, de ebben a pillanatban a nyugdíjkassza is kiegyensúlyozott.
Egyébként ezeknek az állami gazdálkodásnak, az állam újraosztási rendszerének a működése és a szabályozása az a gazdaságra hogyan fog ki visszaadni? Azt is kérdezhetném öntől, hogy az a fajta finanszírozási környezet, amiben most Magyarország működik, és most akkor egy picit beszélünk a nemzetközi piacokról is. Ez a környezet, ez valami módon befolyásolja a magyar gazdasági növekedésnek a kilátásait? És ha igen, akkor mi lehet számítani, például a mostani kamatkörnyezet hogyan fog megjelenni a magyar gazdaság működésében, a magyar gazdasági növekedésben?
Ugye kétféle kamatkörnyezetről beszélünk, amikor én a Fitch-t említettem, akkor az állampapíroknak a hozamáról beszéltem, amelyek ma sokkal kedvezőbbek, és még mindig csökkennek, sokkal kedvezőbbek, mint korábban voltak. Ma a 3 hónapos aukciókon negatív kamatot sikerült elérni, tehát az állam még pénzt kap azért, hogy kölcsönkér, és ami még fontosabb, a hosszú papíroknak a hozama, ami nagyon sokáig, már amikor a rövid papírok mentek lefelé, nagyon sokáig olyan 3%-ról az Istennek se akartak lemenni, vagy ha picit lementek, visszapattantak. Most 2,4 volt pár nappal ezelőtt a 10 éves állampapírok hozama, emlékezünk vissza, néhány évvel ezelőtt még 8,9%-ot kellett fizetni, óriási különbség. Tehát ez az egyik. A másik az a banki kamat, amelyen a vállalatok tudnak hitelhez jutni. Ugye ez vállalatonként változik, elég erősen szelektálnak a bankok a vállalatok között. Nyilván egy nagyon jó adós, aki már régen ügyfél, az akár 2,5%-on is tud hitelt kapni, a másik csak mondjuk 3-4-5%-on. Mind a kettő kedvező tulajdonképpen, ami az elsőt illeti, az azonnal jelentkezik. Tehát az állampapíroknak már a következő hónapban kisebb a kamata, mint az előző hónapban volt az új kibocsátású papírokon. Ez a banki hiteleknek a kamata az, ahogy erről beszéltünk, az sokkal áttételesebben hat, hogyha a vállalat nem kér pénzt, akkor még akkor ilyen alacsony kamaton sem fog felvenni. Az állam mindig kér pénzt, mert az állam az, hát van olyan állam, háztartás, mondjuk Skandináviában, ahol mondjuk Norvégia például, ahol általában szuficites a költségvetés, de hát nekünk nincsen gázunk, olajunk, meg nem is vagyunk Skandinávia, mi valószínűleg azt is elköltenénk, de mindig kér pénzt, tehát ez egy szabályozott piac, itt rendben mennek a dolgok előre, meghirdetett aukciókkal. A vállalati piacon ott más a helyzet, és mondom, ott a vállalkozó a saját jövőjét teszi kockára, mert azért ne felejtsük el, hogy azért hitelt akar fölvenni, akkor azért neki valami biztosítékot kell nyújtani a banknak. Nem egyszer mondjuk lehet, hogy a saját, különösen egy kisebb vállalkozónak a saját ingatlanát, vagy valamilyen saját vagyonát kell kockáztatni, ami azért, lássuk be, nagyon súlyos döntés.
Ha már itt a kamatokról beszéltünk, egy picit beszélünk a forint árfolyamáról. Ugye ez szintén egy visszatérő kérdés, az exportőröknek jó ez az árfolyam, lehet, hogy másoknak jobb lenne, ha ez a forint erősebb lenne. Mit gondol, hosszú távon mire kell, vagy mire lehet számítani?
Ugye árfolyamról a legnehezebb nyilatkozni, és azt szoktuk mondani, hogy hogyha tudnám, akkor már gazdag lennék, és nem itt ülnék, hanem a Bahamákon. Hát a jó Isten tudja röviden, a hosszabb válasz az az, hogy a mai árfolyamot tekintve ez egy nagyon stabil árfolyam. Az a 3-4, azt hiszem, hogy 4 volt legutóbb a legerősebb, és 12 most körül. Ez az ingadozás, ez minimális. Ez gyakorlatilag majd, hogy nem stabil árfolyamot jelent. Sokan kritizálták a bankot, a jegybankot azzal, hogy ugye a 2010-es évek elején legyengült a forint, hogy legalább egy 10%-ot, körülbelül 10%-ot, 9-10%-ot gyengült, hogy ez helytelen volt. Most utólag azt mondom, hogy ezen már felesleges vitatkozni. Nem okozott sem pozitív, sem negatív értelemben nagyon nagy meglepetéseket, de ez már beépült a gazdasági döntésekbe, és ez már egy stabil árfolyam. Én azt mondom, hogy most már nem is lenne érdemes ezt nagyon megerősíteni. Egyébként nem is áll a jegybank céljai között, az biztos, de hogyha ezen a szinten marad, tehát a 310 forint körül ingadozik, az azt mondom, hogy ez egy fontos dolog, mert a stabilitás is fontos a vállalatok számára. Most már ez épült be az ő vállalkozói döntéseibe, hogy középtávon mi lesz, azt ugye nem lehet tudni. Ugye most már nem akarok új, és nem én vagyok a műsorvezető, nem akarok új témát nyitni, de ugye itt az euróval kapcsolatos megfontolások is szerepet játszhatnak. Én azt mondom, hogy most ebben a pillanatban, amit belátunk, nincs semmi olyan ok, ami a forint nagyon, semmi olyan ok, ami a forint erősödéséhez vezetne egyáltalán, és ez a legvalószínűtlenebb, legalábbis jelentősen. Az, hogy gyengülhet-e, hát az előfordulhat, ugye, de ez mind a világ pénzpiaci folyamatainak az eredménye, nem belföldi eredetű lesz, ha egyáltalán ilyen történik, de hát ezt nem láthatjuk be ebben a pillanatban.
Ha már feldobtam, jó lenne az euró tagság?
Aztán rögtön megbántam, ahogy feldobtam, mert azt mondtam, hogy ez már nem egy néhány percnyi dolog. Igen, ha jól csinálnánk, akkor jó lenne.
Ez mit jelent egy kicsit bővebben?
Hát ugye az euróövezeti tagság jár egyfajta megkötöttséggel, hiszen pont az árfolyam nem megszűnik, mint kiigazító eszköz a gazdaságpolitika eszköztárában. Hozzáteszem, a forint most is eléggé stabil, tehát nagyon nagy ingadozásokat nem mutat, de akkor ez, ha tetszik, örökre megszűnne, azért ez egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikát igényel mindenféle tekintetben, akár még az adórendszerben is, tehát hogy mondjuk az olyan lépéseket ne tegyen például a kormány, amely nagyon erőteljesen inflatórikus hatású, és emiatt a stabil árfolyam miatt rontja a versenyképességet, hogy ha infláció magasabb, akkor gyengülnie kellene a forintnak, de ha nincs forint, hanem euró, akkor ez beszorul, és a versenyképesség romlásában csapódik le. Tehát nagyon sok olyan lépést kellene tenni, amely kiszámítható, megint itt tartunk, gazdaságpolitikát és belátható, stabil, transzferens gazdaságpolitikát jelentene.
Beszéljünk egy picit a külgazdasági környezetről. Ez mennyire támogat növekedési szempontból? Ha már itt a kiszámíthatóságot említette, mennyire kiszámítható az, hogy mondjuk az európai gazdaság, ami a legfontosabb exportpiacunk, azonban is mondjuk Németország, az mennyire lesz támogató a következő 1-3 évben?
Következő 1-3 évben, igen, épp azt akartam visszakérdezni, milyen távon. Hát idén most egy nagyon támogató konjunkturális környezet van, szinte a világban mindenhol, legalábbis azoknál a partnereknél, akik bármilyen módon, akár pénzügyi, akár kereskedelmi szempontból hatnak ránk. Ez egy szinte kivételes helyzet. Tehát régen volt ilyen jó a nemzetközi konjunktúra, és amennyien most ezt be lehet látni, ez nem is olyan túlfűtött, mint ami a válság előtti volt. Tehát ez egy nem is ebben a mértékben, de fenntartható dinamizmusnak tűnik. Ugye Németországban nagyon jó a növekedés, ez nagyon nagy mértékben húzza Magyarországot, de az Európai Unió többségében is. Én azt mondom, hogy 1-3 évnél tovább nem nagyon lehet belátni, vagy előre látni, vagy nem nagyon érdemes, de azt mondom, hogy ez még a következő, illetve a 1-2-3 évben alapjában véve fennmaradhat.
Lát a nemzetközi piacokon érdemi kockázatot, ami esetleg ezt a jó hangulatot és az optimista kilátásokat esetleg veszélyeztetheti?
Hát gazdasági nem, ugye politikai rengeteg van. Amerika, Észak-Korea, Brexit és a többi, mondjuk a Brexit és az részben gazdasági, de mondjuk mindegyik a gazdaságban csapódik le. Politikai értelemben ugye mi lehet? Ugye a nagy veszély, ami mindig leselkedik, az egy ilyen pénzügyi lufiki pukkadás, ami 2008-ban történt. Most pillanatnyilag nincs olyan nagy lufi, óriási likviditás van, rengeteg pénz van a gazdaságban, de ez nem olyan mértékű spekulatív pénz, mint ami, vagy legalábbis nem annyiban spekulatív pénz, mint ami a válsághoz vezetett korábban, ugye ismerjük, nagyon sok hosszú története van ennek. Ennek a jelei nem nagyon látszanak, bár van, aki jelennek meg időről időre ilyen kasszandrák, akármi igazuk is lesz, és hogyha valami lesz, akkor mondhatják, hogy ők megmondták, ha nem, akkor meg úgyis elfelejtjük. Én azt gondolom, hogy most egy viszonylag jó időszakban vagyunk.
Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Köszönöm szépen én is.
A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Klauai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.